Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit és a VMN olvasóit. Én Csepei Adrien vagyok, és egy nagyon nagy fába vágjuk ma a fejszínket. Két ember ül itt velem a stúdióban, akiknek köszönöm mindenek előtt a bizalmat, az, hogy eljöttek, és arról beszélgetünk ma, amiről mindjárt elmondom, hogy miről. És van a vonalban egy harmadik ember, akinek a szakmai segítségére mi évek óta számíthatunk itt a VMN-nél. Neki is köszönöm, hogy itt van. Október 1-e óta látható az HBO Go kínálatában a Visszatérés Epipóba című dokumentumfilm, amelynek itt ül velem szemben a rendezője, Olá Judit. Szia, Judit!
Szia!
És az egyik szereplője itt ül velem szemben, Kovács Mihály. Szia, Miska!
Szia!
Azt mondta, hogy nyugodtan hívja Miskának. És a vonalban pedig Gyurkó Szilvia, dr. Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Alapítvány vezetője, gyerekjogász, minden olvasónk szeretettel és hál' Istennek nagy tudásvágyal olvassa a cikkeit. Hát ebből már valószínűleg sokan sejtik, hogy nem ez lesz a legvidámabb Popfilter adás, ami a műsor története során rögzítésre kerül. Ez a Visszatérés Epipóba egy nagyon rejtélyes cím, de biztos vagyok benne, hogy rengetegen tudják, hogy mi az a történet, amiről szól Judit dokumentumfilmje, és ugye ennek az a csavarja ennek a dolognak, hogy Judit, te egyben szereplője is vagy ennek a történetnek, átélője is voltál, épp úgy, ahogy Mihály is. 2014-ben jelent meg a 444.hu-n az a nagyon hosszú és lelkileg is nagyon végigolvasva is megterhelő cikk, ami arról szólt, hogy mi történtek egy bizonyos Nógrád megyei Szendrő nevű településen a 80-as években egy gyerektáborban, vagy minden évben megrendezett gyerektáborban, és utána az, aki itt a vezető volt ezekben a gyerektáborokban, tanárként mit művelt a tanítványaival, és aztán televíziós szerkesztőként mit művelt a gyerekekkel, fiatalokkal, akik tulajdonképpen a munkatársai voltak, és akiknek ő a mentoruk volt. Ez az Epipó egy képzeletbeli, nem is tudom, állam, királyság, minek mondanátok ezt, Judit? Egy picit próbáljuk, tudom, hogy nagyon nehéz, és aki megnézi ezt a dokumentumfilmet, kap egy nagyon komplett és komplex képet arról, hogy mi volt Epipó, de próbáljuk most egy picit a Popfilter hallgatóinak elmondani, hogy mi volt olyan különleges ezekben a gyerektáborokban, és valamit kapaszkodót adjunk Epipóról.
Oké, megpróbálom, majd Miska segít. Szóval ez a tábor, ez a 80-as években működött, Szendrőn, ahogy mondtad, és nem királyság, ez egy ország, egy képzeletbeli ország, 3 hetes nyaraltatások voltak, 2 turnusban működött, és hát az elképzelés az az volt, hogy a gyerekeket a valóságból kirángassák nyaranta 3-3 hétre, amikor megérkeznek ebbe a képzeletbeli paradicsomba, saját útlevéllel, epipói polgár nevével, volt, akinek megmaradt a saját neve, de volt, aki kapott egy epipói nevet, inkább ez volt a jellemző, és akkor megérkeztél ebbe a képzeletbeli országba, és ezt a 3 hetet ott töltötted. Saját szabályai voltak, saját vallása, saját nyelve, és egy sajátos működése.
Hát erre mindjárt bővebben kitérünk, hogy mennyire és milyen értelemben volt sajátos.
Miska... Adhatok egy pici történeti
Igen.
kontextus neki?
Igen.
Hogy ugye ez még a szocialista időszak volt, amikor az úttörő tábor volt a tábor, és ez a tábor, ez pont az ellentetje próbált lenni, tehát hogy csatlakozva ahhoz, amit Judit mondott, egy picit demokráciát játszottunk ott gyerekként.
Vagy legalábbis, igen, bár most nem ez, valószínűleg nem ez az első szó, ami eszembe jutna sajnos a film után. Én végignéztem tegnap ezt a dokumentumfilmet, és ezt mondtam a Miskának, nem bírtam egyben végignézni. Úgy sem, hogy egyébként már korábban sok mindent olvastam erről a táborról, és az ott történtekről. Nagyon rejtélyesen hangzanak ezek a részletek, de azt gondolom, hogy érthető legyen az, hogy mi történt ott. Egy picit muszáj ezekbe is belemennünk, hogy például a lányokat bosziknak nevezték, a fiúkat pedig medvéknek, és volt kis boszik, nagy boszik, és el lehetett nyerni az úgynevezett medvesapkát. Kik kaphatták ezt a medvesapkát, és milyen érdemeikért jutalmazták őket?
Nekem volt... De mondjuk ez egy hosszabb történet, én 8 éves voltam, amikor oda kerültem, egy barátom ajánlotta, hogy oda kéne mennem, És nekem ez nagyon tetszett. Tehát én nagyon szerettem ezt az egész játékot, ezt a játékkeretet, ami körülvet minket. És dacára annak, hogy kicsi voltam, és 3 hétre gyakorlatilag teljesen el voltunk vágva a szüleinktől, akkor még nem nagyon volt telefonálgatás, meg semmi ilyesmi, hanem leveleket írogattunk egymásnak. Én így 100%-osan bele tudtam merülni ebbe a világba, tehát én nagyon szerettem, és aztán évről évre vártam, hogy visszamehessek, és ez a medvesapka, ez, hogy is mondjam, mint mondjuk egy tudományos pályának a megkoronázása, hogy valaki kap valami nagyon magas díjat, ez az, hogy te azokban az években, amikor ott gyerekeskedtél, te valami olyan kiemelkedőt tudtál csinálni, ami után megkaptad ezt a, nem tudom, az ottani Nobel-díjat, vagy Kossuth-díjat, nevezzük akárhogy.
Judit.
Igen, hát szóval csak hogy ezt, hogy mi a kiemelkedő, ez ugye nem volt nagyon kézzelfogható, hogy legalábbis én gyerekként így éltem meg, hogy nem világos, hogy mire kapja valaki, vagy nem kapja. Akár a, nem csak medvesapka volt, hanem azt megelőzték kisebb díjak is, a LEP-ek, amik ilyen alufóliába csomagolt papírdarabkák voltak.
Ám de annál értékesebb.
De annál jóval értékesebb, mint ami valójában, amennyit ért. És hát LEP-eket is ki lehetett érdemelni valamilyen számomra megfoghatatlan érdemek mentén, a medvesapka pedig ennek valóban a megkoronázása volt.
Na most, amikor azt mondtad az előbb, hogy van, akinek megmaradt a polgári neve, például Miskának, aki Miska volt a táborban is, hát azzal el is indulunk ezen a ez elég sötét ösvényen, ha elmondjuk, hogy mi volt a te neved, amit ugye elmondasz a filmben is, hogy neveztek téged, és miért?
Az én nevem az volt, hogy Közepes, és igazából én ezt nem tudtam mindvégig, hogy miért, tehát nem mondták igazából meg nekem, hogy miért ezt a nevet kaptam, ezt tudomásul vettem, és akkor én ezt a nevet, ezt hordtam. És egyébként a film forgatása közben tudtam meg, mert az egyik szobafőnökkel beszélgettünk, hogy ő adta nekem ezt a nevet, amit egyébként most már nagyon sajnál, mert akkor nem gondolt bele, hogy ez mit jelent. És teljesen prózai oka volt, hogy 5 Judit volt azon a nyáron, és korban én voltam a középső, és ezért nem azt a nevet találtak ki, középső, mert jobban hangzott, hogy Közepes.
Azért ez determinált is téged, ahogy a filmben mesélsz róla. Mit tanított neked? Az a te négyszer voltál a táborban. Mit tanított neked mindaz, amit ott átéltél? És akkor mindjárt kifejtjük, hogy mi mindent.
Hát erre így nagyon nehéz röviden válaszolni, mert nagyon sok mindent tanultam szerintem, és egyébként most már az egész összefolyik azzal, hogy mit tanultam az elmúlt 5 évben Epipóról, mióta ezt a filmet készítem, mióta végigcsináltam egy pszichodrámát, régi társaimmal, meg a Miskával nagyon sokat beszélgettünk, és ez az egész így formálódott bennem. Most már jobban szét tudom választani szerintem, hogy milyen pozitív dolgokat hozok magammal ebből a táborból, ami mindenképpen egy nagyon-nagyon különleges és progresszív kezdeményezés volt szerintem. Mondjuk azt, hogy tök szívós vagyok, és végigcsinálom, amit elhatározom, hogy végig szeretnék csinálni. De hát én egy nem kedvelt gyerek voltam ebben a táborban, mert hogy ez nagyon jellemző volt, hogy voltak a kedvelt és a nem kedvelt gyerekek. Tehát akik valamilyen számomra megfoghatatlan érték mentén sikeresek voltak, és akik valamiért nem. És hogyha ebbe a kategóriába estél, az nehéz volt mindenképp. Tehát nem nagyon lehetett vele szerintem, vagy legalábbis én nem tudtam vele mit kezdeni, hogy mi a hiba bennem, mi az, amit nem csinálok jól.
Ez már gyerekként is téged ezek szerint ott akkoriban foglalkoztatott?
Hát én iszonyúan hajtottam, tepertem.
Hogy de pontosan nem tudtad, hogy mit kellene csinálnod azért, hogy...
Nem volt világos, hogy mit kellene csinálnom. Tehát, hogy tudtam, hogy nagyon keménynek kell lenni mondjuk a kirándulásokon, nem szabad nyávogni, meg csajoskodni, és én úgy éreztem, hogy egyre keményebb vagyok, és egyre keményebb túrákat tudok végigcsinálni anélkül, hogy egy rossz szavam lenne, de aztán nem, valahogy nem sikerült egy árva lepet sem elnyernem.
Miska, te viszont egy kifejezetten kedvenc gyerek voltál, nem is csak kedvelt. Megtudtad, vagy megtudod akár most visszamenőleg fogalmazni, hogy miért?
Hát, ugye pont erről szól ez a film, hogy 8-10-12 éves gyerekként én adtam magamat egy olyan helyen, ahol nagyon szerettem lenni. Tehát egy kisrác voltam, aki élvezi ezt az egészet, aki aki lelkes, aki megpróbál közel kerülni a táborvezetőhöz, aki egy ilyen piedesztálon lévő személyiség volt, és nekem sikerült. De nem tudok semmit mondani, hogy miért. Tehát, hogy ahogy a Judit se tudja talán megmondani, hogy miért nem volt kedvelt, én nem tudom megmondani, hogy engem miért kedveltek, vagy hogy így mondjam, miért emeltek ki a többiek közül. Illetve most utólag, és akkor most esetleg át is lehet térni a sztorira, nyilván van egy teóriám, hogy én egy helyes kisfiú voltam. Tehát egy ilyen, nem tudom, hogy fogalmazzam ezt meg. Egy
Judit? Szép kisfiú voltál, tessék.
Igen, tehát, hogy és lehet, hogy ez
tehát, hogy ebben egy testi vonzalom is szerepet játszott?
Hát elképzelhető. Ugye én nem látok bele annak a fejébe, aki ennek a történetnek a bizonyos értelemben a főszereplője.
Hát elhangzik a neve, és mi is elmondjuk, mert nyilván mindenki tudja, aki látta, vagy aki meg fogja nézni, ő is fogja tudni, Sipos Párról van szó, aki ezeknek a táboroknak a vezetője volt, és aki ebben az időben, amikor ezek a táborok zajlottak, egy fővárosi iskolában tanított, ahová ugye nagyon sokan a táboroztatott gyerekek közül jártak.
És többek közt én is.
Többek közt is. Ugye több rétege, több szála van ennek a történetnek. Most egyelőre maradjunk a tábornál. A film első részében egy számomra, mint totális kívülálló számára iszonyatosan megrázó pszichodráma részleteit látjuk, ahol azok az emberek felnőtt fejjel, akik ott voltak ebben a táborban gyerekként, eljátsszák bizonyos mozzanatait, felidézik az emlékeit. Ez belül, amikor forgattátok ezeket a jeleneteket, milyen volt átélni, megélni, belebújni akár a Sipos Pálnak a bőrébe, akár meglátni a többiek szempontjait, vagy motivációit?
Ez egy tényleg teljesen terápiaként működő dolog volt. Tehát én nagyon örülök, hogy végigcsináltuk. Ez önmagában nem lett volna, tehát ezt a film miatt találtuk ki, hogy ez legyen, és korábban próbálkoztunk olyan ilyen csoportbeszélgetéssel, ahol nem volt semmilyen külső moderátor vagy ilyesmi. Aztán arra jutottunk, hogy a legjobb, hogyha ehhez szakemberek csatlakoznak, és Hardi Júliáék találták ki a teljes pszichodráma foglalkozást. Szerintem fantasztikus munkát végeztek. És hát ha lehet ezt mondani, tök felemelő volt ezeket a dolgokat együtt végigcsinálni felnőtt fejjel, és kívülről rálátni a gyermekkori magunkra. És akár nekem tök nagy élmény volt olyan szerepekbe bújni, amikbe akkor nem volt lehetőségem, tehát voltam olyan bossi, aki menő volt, ezt nagyon jó volt kipróbálni, voltam olyan szobafőnök, aki szemét volt, azt is jó volt kipróbálni. Szóval, hogy teljesen terápiaként tudott működni, hogy gyógyítottuk magunkat közben, és nagyon sikeresen zártuk le ezt a munkát.
Miska, benned miket hozott ez felszínre?
Én ezen a pszichodrámán nem vettem részt, tehát a forgatásban én egy ilyen önálló entitás voltam.
De nem is voltál jelen, amikor?
Nem. Tehát én nem mentem el ezekre. Nagyjából mindenkit ismertem, amikor utólag visszanéztem a filmet, meg a Judit mesélte, hogy kik mentek el. Tényleg nagyjából mindenkit ismertem, de az én sztorimat azt valamennyire egy külön lehet venni ettől, mert hogy nem tudom, mikor akarunk rátérni.
Hát térjünk rá, azt gondolom. Nagyon nehéz itt szétválasztani a dolgokat. Te vagy az, aki arccal, névvel vállalja azt, hogy mit tett vele Sipos Pál, azt a szexuális erőszakot, abúzust, amit egyébként sajnos tudjuk, hogy sokan átéltek, nem egyszer, tehát nem egyszeri esetekről beszélünk, és te vagy az első, aki ezt vállalod. És a te édesapád volt az, aki annak idején vállalta azt, hogy bemegy és az iskolából eltávolítja.
Robbantott. Igen.
Arra kérlek, hogy meséld el nekünk, hogy mit tett veled a Sipos.
Hát részleteket nem nagyon szeretnék elmondani, hogyha nyilván tudnék órákat locsogni erről, de most nem ezek a keretek. Hogyha egész röviden el akarom mesélni, akkor ugye egy picit már érintettük ezt a tábort, megmondtam, hogy Sipos Pál egy ilyen megkérdője, vagy számomra, vagy sokunk számára egy megkérdőjelezhetetlen tekintély volt, aki egy olyan figura volt, akit a gyerekek vagy gyűlöltek, és ez egyébként a suliban is így volt, tehát az osztályunkban, vagy pedig istenítettek. Én az istenítők táborába tartoztam. Ugye gyerek voltam, most így sokkal idősebb fejjel, teljesen máshogy látom ezt az egészet. De hogy a Sipos kialakított egy rendszert, aminek ő volt a működtetője, ami keresztül tulajdonképpen ilyen cérnaszálakon keresztül, vagy vastag kötelek által rángatta a gyerekeket. Tehát, hogy volt, akit közel húzott magához, köztük voltam én, és volt, akit pedig nagyon messzire eresztett magától, és amikor laza volt a kötél, akkor akármit tudott csinálni, az a gyerek nem tudott egyszerűen közel kerülni. Nekem ez egy nagyon imponáló dolog volt, hogy a Sipos, aki én egy ilyen kiemelt figurája vagyok, már kicsi gyerekkoromtól kezdve, most hasraütök nagyjából ilyen 10 éves koromtól kezdve, és hogy fogalmazzam ezt meg egyszerűen, tehát, hogy így valaki a bűvkörébe von, ott tart, és nem ereszt egyszerűen. És ez egy ilyen, az akkori fejemmel ez egy ilyen win-win szituáció volt, mert nyilván neki is jó volt valamire. Nekem meg az volt, hogy ugye mindig vannak ezek a vezértípusú emberek, és vannak olyanok, akik szeretnek hozzájuk közel lenni, meg hozzájuk tartozni. Tehát ebből a szempontból ez nekem is egy ilyen nyerő helyzet volt. Egészen addig, amíg, és akkor már lehettem talán ilyen 15 éves, és ez a Trefort gimnáziumba jártam, ahol a Sipos a magyar tanárom volt, amikor ez a kapcsolat elkezdett átfordulni valami mássá. Tehát, hogy elkezdett közeledni hozzám. És mint kiderült, nagyon hamar nem csak hozzám, hanem ugye a táboros gyerekek egy részéről is kiderült, hogy szintén érintettek ezekben a nem is tudom, hogy mit mondjak, játékokban, de ezt ilyen százszoros idézőjelben mondom, meg hát az osztályomban is volt olyan, akinél próbálkozott. És ez a mit tett velem, tehát, hogy is mondjam, volt ennek a dolognak sokak számára egy ilyen nagyon durva a fizikai része. Ugye a filmben szerepel egy srác, aki szexuális értelemben is elég komoly áldozat volt. Én hozzá képest sehol nem vagyok. Tehát tényleg sehol nem vagyok. Följártunk a Siposhoz. És ott mindenfélére megpróbált több-kevesebb sikerrel rávenni bennünket. És nyilván ez egy nagyon nehéz helyzet egy kamasz számára, akinek akkor nyiladozik az értelme, meg a szexualitása, hogy van valaki, aki számukra nagyon, vagy most inkább beszélek egyes szám első személyben, tehát hogy számomra nagyon fontos volt, de valami olyat akar tenni velem, amiről azt gondolom, hogy ez tökre nem oké. Nem oké. És akkor olyan elég, tehát ebben a korban az ember elég sokáig tud őrlődni, hogy akkor mit tegyen és mit lépjen. És én is elég sokáig őrlődtem, egészen addig, ahogy mondtad, hogy egyszer elmondtam apámnak. Volt egy konkrét kiváltó oka, hogy az egyik osztálytársamnál nagyon durván bepróbálkozott, és ez egy tök jó barátom volt. Ő elmondta nekem, és akkor mind a ketten elmondtuk a szüleinknek. És a szüleink másnap léptek.
Szilvi, nyilván azt nem kell fejtegetnünk, hogy ez sokszorosan és sok téren határátlépés, amit a Sipos Pál a diákokkal művelt. Engem az érdekelne, hogy hogyan taníthatunk meg, vagy hogyan taníthatjuk azt meg gyerekeknek, hogy eddig és ne tovább. Itt ezek a határaid, és teljesen mindegy, hogy milyen karizmatikus tanárod, edződ, bármilyen felnőtt próbálja ezeket a határokat átlépni, akkor neked jogod van azt mondani, hogy nem.
Ez a létező legnehezebb dolog a világon, és önmagában a gyerekeket tanítani arra, hogy a fizikai, testi integritásukat védjék, meg hogyan mondhatnak nemet, tehát ezt akkor lehet jól megtenni, meg ez akkor tud jól működni, hogyha van egy olyan közeg, ami nem tolerálja az erőszakot, hogyha transzparens, átlátható és kiszámítható szabályok vannak, hogyha azok, mint például a Sipos, akik kihasználják azokat a helyzeteket, amikben tulajdonképpen mindenféle ellenőrzés, monitoring, vagy előzetes kutakodás nélkül van lehetőségük egy bármit csinálni. Ezekben a helyzetekben az elmosódó határok, a kiszámíthatatlanság, az, hogy valaki meghozza a szabályokat teljesen random módon, kiszámíthatatlan módon, és aztán azokat vagy betartja, vagy sem. Tehát, hogy ez a millió, ez az atmoszféra, ez önmagában hordozza a bántalmazást. Az, hogy ilyen keretek között a bántalmazás egy beavatási szertartást jelente, vagy a gyerekek zaklatják egymást, vagy érkezik egy felnőtt, aki megpróbálja a gyerekeket kihasználni a saját céljai, akár szexuális vágyai, akár saját érzelmi céljai kiszolgálására, ez tulajdonképpen szinte csak a véletlenen múlik, de hogy azon kezdeni, hogy a gyerek mondjon nemet, nem lehet. Azon kell kezdeni, hogy olyan kereteket, meg olyan intézményeket, meg olyan táborokat, meg iskolákat, meg minden egyebet teremtek a gyerekek köré, ahol egyrészt megpróbálom szűrni, hogy ilyen emberek beléphessenek, másrészt meg mindent megteszek annak érdekében, hogy ilyen helyzetek ne alakulhassanak ki. A következő lépés az, hogy nagyon egyértelműen kommunikálom azt, hogy mi az, ami nem fér bele egy felnőtt gyerek kapcsolatban, semmilyen körülmények között, semmilyen indokkal, és utána lehet arról beszélni, hogy egyébként meg hogyan tudsz nemet mondani egy felnőttnek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ne a gyerekeken kérjük ezt számon. Én nekem 1000 kérdésem lenne az igazgatóhoz, a kollégákhoz, a felnőttekhez, akik erről tudtak, azokhoz a fiatal felnőttekhez, akik ebben a táborban, a Epipóban együtt voltak a gyerekekkel, és vitték tovább ezt a történetet. 1001 kérdésem lenne hozzájuk még azelőtt, hogy a gyerekekkel bármit kezdenénk beszélni erről.
Bocsánat, mondhatok el egy személyeset?
Légy szíves.
Nekem 2 fiam van, nagy kamaszok, vagy már kifele is mennek a kamaszkorból. És ugye én, mint érintett, nagyon fontosnak tartottam, hogy a fiaim tudják ezt a történetet. Tehát, hogy ez a megvédésüknek az egyik eszköze volt. És amikor kicsik voltak, akkor meg nagyon világosan, amit Szilvi mondott, elmagyaráztuk nekik, vagy megpróbáltuk elmagyarázni, hát amennyire el lehet. Tehát, hogy így kommunikáltuk nekik, hogy mi az, ami egy felnőtt és egy gyerek között belefér. Tehát apa-anya puszilgathat, más nem. Apa-anya simogathat, más nem. Tehát, hogy nyilván azért, mert én érintettje vagyok a sztorinak, ez engem sokkal jobban foglalkoztatott, mint bárki mást, de ugye nem lehet tudni, hogy hol leselkednek ilyen típusú ragadozók. Tehát legyen az egy iskola, vagy tényleg egy edzés, vagy egy cserkésztábor, vagy bármilyen tábor, vagy akárhol. Tehát, hogy szerencsére most már rengeteg ilyen történet kerül napvilágra. A 6 évvel ezelőtti cikk az tulajdonképpen így kinyitott egy kaput. Úgyhogy én ennyit tudtam a fiaimmal tenni, illetve hát látták a filmet, ők is, megolvasták a cikket annak idején, én mesélek nekik, mint közvetlen érintett. De hát szerencsére kevesen vagyunk ilyen közvetlen érintettek, vagy relatíve kevesen. De másnak is megvan a lehetősége arra természetesen, hogy valamennyire elmélyül ebben a témában, és ha érti ezt az egész történetet, akkor tud jókat mondani a gyerekeinek.
Hát és ami még szerintem nagyon fontos, hogy és talán még nehezebb megtanítani a gyerekeinknek, hogy a testi, nem tudom, tehát, hogy amiket testileg nem engedünk egy felnőttnek, hogy mik azok az egyéb dolgok, amikre azt kell tudni mondani egy gyereknek, hogy nem. És ez egy sokkal képlékenyebb és sokkal nehezebben megfogható dolog, ami nekem személy szerint egy nagyon fontos dolog volt a film készítése során, hogy valahogy ezt megértsem, hogy mi miatt nem lehetett a Pipóban sem a legdurvább, sem a kevésbé durva dolgokra nemet mondani, vagy kiszállni belőlük.
Hát olyan volt, nekem az volt a benyomásom, és mindjárt kíváncsi vagyok, hogy a Szilvi szakemberként, én úgy tudom, hogy neki a segítségét is, vagy a szakvéleményét is kértétek ezzel a dokumentumfilmmel kapcsolatban, hogy a Szilvi mit mond erre, de egészen úgy tűnt, mintha titeket arra kondicionáltak volna a táborban, hogy hallgatni kell, aki nyafog, az elrontja a bulit, és igazán akkor vagy jó fej, hogyha bármit elviselsz, nem kérdezel vissza, és nem nyávogsz. Hát voltak olyan ez a seggberúgás, mint büntetés, ez nem egy ilyen fenéken billentés, hanem azt volt, aki elmondta, hogy, sőt, azt hiszem, pont te mondtad, ugye, a filmben, hogy volt, aki a szoba másik végében kötött ki, miután seggberúgással büntették. Aki nem akarta megosztani a süteményét, azt nyilvánosan kiültették, és tömte bele a sipos a süteményt, hogyha nem akartad megosztani, akkor edd meg az egészet egyedül. Vagy például leöntöttek egy kancsó teával egy lányt, aki rózsaszínbe öltözött, és az túl csajos volt, és az itt nem dívott ebben a táborban. Tehát, hogy azért kértem, hogy egy kicsit vezessük be a hallgatókat is ebbe, mert ezt a szintjét a nem is tudom, az abúzusnak nehéz megérteni, hogyha nem látják a kereteket, és nyilván a dokumentumfilm ebbe vezet bele. És azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen érthetővé válik, az egyébként teljesen felfoghatatlan. Szilvi, neked mi volt tehát mit láttál abban a rendszerben szakértőként, amit a sipos felépített a táborokban, meg aztán az iskola utáni ilyen kivételezős elfoglaltságokban?
Ugye én is teljesen kívülállóként olvastam a cikket a sipos ügyről, megláttam a már kész dokumentumfilmet, és hát ugye alapvetően, ami nagyon kristálytisztán megmutatkozik ebben a filmben, az a komplex csomag, amit azok a gyerekek kapnak, akik egy ilyen abuzív környezetben vannak, hogy ez soha nem csak sötét, és soha nem csak fekete, hanem mindig vannak benne olyan részelemek, amiért az ember gyerekként nagyon hálás tud lenni a figyelemért, az elfogadásért, a mágiáért, a közös élményekért, a nagyon sok szintű elfogadásért, a nagyon sok szintű visszacsatolásért, megerősítéséért, és hogy a másik oldalon meg ott vannak azok az élmények, amik lehúzóak és egyértelműen bántalmazóak, és ezek között van érzelmi határátlépés, meg van szexuális határátlépés, amikor nincs tiszteletben tartva a másik identitása, működése, viselkedése, a döntései nincsenek tiszteletben tartva, és mindez le van öntve ezzel a mérgezett cukormázzal, hogy a közösség érdekében tesszük, ahol ugye az egyik pillanatban nevetsz a másikon, mi történik vele, a következő pillanatban örülsz neki, mert téged is bántott, a következő pillanatban meg te vagy az, akivel történik valami, és hogy ez is ehhez a kiszámíthatatlansághoz nyúlik vissza, hogy, és ez is köti az ebben a millióban, ebben a klímában benne lévő gyerekeket, vagy sok esetben felnőtteket is, hogy azért sem mert tenni ez ellen a helyzet ellen, mert hogy nem tudod, hogy azzal nagyobb kárt okozol-e magadnak, vagy másoknak, mint hogyha hallgatnál. Plusz hát ilyenkor mindig felmerül az, hogy mekkora árat kell fizetni azért, hogyha ez elvész, és hogy a jó sem maradhat meg, nem lehet a rosszat egy ilyen szívószálon keresztül kiszívni ezekből a történetekből, hanem ezek együtt mozognak. Egyébként a bántalmazók döntő többsége ezt használja ki, tehát hogy az emberek fejében van egy mítosz arról, hogy aki gyerekekkel szembeni érzelmi bántalmazást, érzelmi zsarolást, szexuális határátlépést, szexuális zaklatást vagy erőszakot követ el, ők nettó bántalmazást alkalmaznak, tehát a fizikai erejükkel élnek vissza, miközben ez az esetek több mint 90%-ában nem így történik. Az esetek több mint 90%-ában olyan él vissza a gyerekkel, akivel a gyerekeknek bizalmi kapcsolatuk van, akit ők egyébként szeretnek egy csomó mindenért, meg azt a helyzetet, amiben vannak, nagyon sok mindenért nagyon fontos nekik, és hogy ebbe a viszonyba nagyon aljas, galád, igazán, igazán bántalmazó módon megjelenik hirtelen az, hogy a felnőttnek milyen igényei vannak, milyen érzelmi igényei vannak, milyen szexuális igényei vannak, és egyébként az, hogy egy gyerekközösség előtt valakit megaláznak, vagy hogy sokakat sokféle módon megaláznak, ez klasszikusan egy olyan történet, ami jellemzően azoknak a felnőtteknek az érzelmi szükségletéről szól, akik ezekben a helyzetekben szabályalkotóként, meg hát a hierarchia csúcsán érinthetetlenként jelennek meg, mert hát, hogy egy valakit nem lehet ebben a körben megalázni, azt, aki ezt az egészet kitalálja meg, ha úgy tetszik, kezében tartja ezeket a dinamikákat.
Vagy csak jóval később.
Hát, igen, egyébként szerinted ez egy félig meddig nyitva maradó kérdés a film végén, és nem tudom, hogy egyébként létezik ember a siposon kívül, aki választ tud erre adni, és ő egyáltalán adna erre őszinte választ, hogy hogy van-e megbánás a végén, van-e valódi megalázás, vagy egész egyszerűen, amikor te, Judit, fölveted a kapcsolatot vele, és kitartóan írogattál neki. Aztán egy személyes találkozó során órákon át beszélgettetek. Először azt mondod a filmben, hogy ő arról beszélt, hogy meg akar halni minden egyes nap, és borzalmas az élete. Aztán utána már azt mondod a film legvégén, hogy szerinted megvezetett ezzel, mert valójában nem nézett szembe azzal, hogy mit okozott nektek.
Hát ez az én szubjektív érzésem, ami meg az utam, amin én is végigmentem a Sípossal kapcsolatban. Én nekem volt egy ilyen, nem is tudom, minek nevezzem, egy ilyen optimista elképzelésem, hogy így rendbe tesszük most így a világot, és akkor majd a Sípos bocsánatot kér, meg valódi megbánást tanúsít, és akkor egy picit valami így rendbe jön. És ezért én nagyon így álltam hozzá éveken keresztül, hogy persze meg kell, hogy győznöm, meg találkoznom kell, meg ezen dolgoznom kell, de majd akkor eljutunk együtt ide. És az, hogy engem becsapott, az nyilván ez, tehát, hogy ez nem így, nem egy különösebb fájdalom most pillanatnyilag, csak azt értettem én ebből meg, hogy akkor ő ezt nem gondolta komolyan. Az, hogy meglette alázva, vagy büntetése az, amiben ő él, ez is egy szubjektív dolog, mert nyilván az, hogy ő elveszítette azt a társadalmi elismertséget, amit egyébként egy életen át épített, és ebből ki lett lökve gyakorlatilag, aztán persze ő önkéntesen döntött úgy, hogy akkor ebből fizikailag is inkább elmozdul. Ezt azért lehet büntetésként felfogni, de hát nyilván, tehát jogilag nem lett büntetve, nem egy börtönben csücsül, szóval, hogy ez egy nehéz kérdés szerintem, de az, hogy valami történt, az egészen biztos. Az, hogy ő benne mi történt, azt meg szerintem nem fogjuk megtudni.
Miska, te hogy érzed, lehet egy ilyen történet, ha beszélhetünk arról, hogy vége van, mert aztán ki tudja, hogy a sérelmek, a bántások és egyéb dolgok hogyan munkálnak egy emberben, és akár generációkon átívelő töréseket tudnak okozni. De hogy ennek a Sípos történetnek a végén létezne olyan, aminek hatására mondjuk az áldozatok bármifajta megkönnyebbülést vagy elégtételt érezhetnek?
Én a saját nevemben tudok beszélni, és szerintem nem létezhet olyan. Tehát, hogy ezt nem lehet eltörölni. Ez 30 éve itt van velem körülbelül, vagy több mint 30 éve most már. És még addig ott lesz velem, amíg élek. Viszont azt gondolom, hogy bizonyos szempontból a dolgok a helyükre kerültek, hogy pont amit Judit mondott, hogy az a fajta társadalmi elismertség, ami sok szempontból joggal járt neki. De hogy voltunk mi, akik tudtuk azt, hogy van egy másik arca. És hogy kevesen tudtuk, és sokáig nem mertünk róla beszélni. És mindenki, aki egyébként istenítette őt a tényleg komoly szakmai munkája miatt, azt se tudta. Tehát az, hogy ez már nincs, én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból, hogy mondjam, helyükre kerültek a dolgok ezzel.
Azt említed, Judit, a filmben, hogy a Sípos videózott ezek alatt a táborok alatt, és próbáltad megszerezni ezeket a felvételeket. Azok az archív felvételek, amiket végül látunk a filmben, vagy azok közül van-e olyan, ami végül is azok a felvételek, amiket a Sípos készített, csak más úton, módon szerezted meg őket, vagy ezek más archívumból származnak?
Hát sokféle archív szerepel a filmben, de azok közül is van a filmben, amiket a Sípos készített, és végül milyen nagyon másolatát, de megkaptam. Úgyhogy azt szerintem látszik is, hogy melyik, ami technikailag rosszabb minőség, mert az én apukám is forgatott lent a táborokban, amikor látogatóba jött, meg egy nagypapa is készített felvételeket, szóval nagyon vegyesek ezek az archív anyagok, de van köztük olyan, amit a Sípos csinált, és amire nekem ugye ígéretet tett, hogy oda fogja őket adni, és aztán ezzel kapcsolatosan is eltűnt.
Jellemzően miket te nyilván láttad a teljes átmásolt anyagot, miket, és hogyan, milyen szemmel filmezett ő a táborban?
Hát ez egy nehéz kérdés, mert nyilván az ember, amikor azzal a tudással nézi ezeket a felvételeket, ami tudással rendelkezünk, az egészen más, megpróbáltam úgy nézni ezeket a felvételeket, hogy akkor ez az ő szeme, és akkor vajon mit néz. Vagy, és egyébként van egy csomó olyan része a felvételeknek, amik ártatlanok, tehát hogy valamilyen szinten annak a rögzítése, hogy mi történik, tudom én, egy ilyen papírhajó verseny a Bodván, meg ilyen jellegű felvételek. De azért az nagyon feltűnő volt, hogy folyamatosan rázumol fiúkra, és egyébként ez meg lehet, hogy már az én fantáziám, de én azt láttam, hogy folyamatosan a szemüveges kisfiúkra zoomol rá, akik valamilyen módon őre hasonlítanak. De mondom, ezt így nem tudom, nem csináltam egy ilyen kalkulációt, hogy akkor hány zoomból hány ilyen, de valahogy nekem, amikor megnéztem, akkor ez volt az érzésem. És egyébként én láttam a teljes felvételt, arra volt egyszer lehetőségem, de ami eljutott hozzám, az csak ennek a töredéke sajnos.
Miska, te televíziós szerkesztőként egy anyagot nézel, hogyha mondjuk ezeket az archív felvételeket nézed, de mondjuk tudod-e anélkül látni így az átéltek után ezt, hogy ilyen átszexualizáltnak éreznéd? Mondjuk amikor, nem tudom, almaszeletek lógnak zsinórról, és akkor úgy kell lenni, hogy ne érjenek hozzá a gyerekek. Tehát, hogy én egy idő után nem tudtam ezeket nem úgy látni, hogy mindennek volt valami mögöttes tartalma.
Én nem így láttam.
Nem így láttam?
Nem.
Tehát benned nem írt felül mindent a...
Nem írt felül mindent, mert ugye megvan a saját, meg én idézőjelben mondom, élmény anyagom ezzel az egésszel kapcsolatban, és ehhez képest ezek a, hogy mondjam, ezek a másodlagos dolgok, mint a felvételek, azok gyengébbek, mint az emlékeim, amiknek a nagy része egyébként már eléggé megkopott. Tehát ez egy ilyen tipikus, de ezt a Szilvi talán profiban el tudja mondani, hogy az agy töröl egy csomó mindent direkt védekezésképpen. Tehát nekem is egy csomó mindent törlődött az agyamból, a nagy egész megvan, meg egyes részletek. Hát nem egyes, hát nagyon sok részlet megvan. De egy csomó kérdésre nem tudtam a Juditnak se válaszolni a filmben, amikor azt kérdezte, hogy ez mikor történt, ez hányszor történt, ez hol történt. Csak az van meg, hogy megtörtént.
Szilvi, ez egy védekező mechanizmus az agy részéről, hogy nagyon-nagyon mélyre temeti, és kvázi törli őket, aztán ezek persze előtörnek egy idő után.
Hát ez az élet védekezési mechanizmusa, nem csak az abúzusra, hanem a traumára, meg az igazdámi krízisekre. Vannak olyan klienseink, akik tényleg elfelejtik, tehát akár 15 vagy 20 évvel később egy szag, vagy egy élethelyzet, vagy egy momentum, vagy valami kapcsán elkezd felszínre törni, és hogy addig tényleg nem emlékszik rá, és aztán vannak olyanok, akik sejtik, hogy valami történt, valami nem oké, de nem tudják felidézni, valaki álmodik menet közben róla, valaki sem, tehát hogy sokféle megoldás van, az biztos, hogy azt a tényt, hogy ezzel együtt kell élni, ami történt, azt különböző módon alakítják ki az emberek, hogy ezt hogy tudják megtenni. Ez nem tudatos alakítás, ez ami belénk van kódolva, a DNS-einkbe van írva, hogy hogyan reagálunk egy traumára, úgy próbáljuk azzal együtt élni tovább az életünket. Ugye ez minden feldolgozási mechanizmusa is így vonatkozik, tehát hogy ezért próbálunk mindent megtenni azért, hogy a gyerekek ne válhassanak áldozattá, mert az áldozattá válást utólag már nem tudjuk meg nem történté tenni, abban tudjuk segíteni a gyerekeket, meg aztán később felnőve a felnőtteket, hogy hogyan tudnak ezzel együtt élni, és hogy nem az a megoldási technika, hogy bedobozolom, vagy elrakom a szekrénybe, vagy berakom a szőnyeg alá, hanem hogyan lehet ennek valódi helyet találni. És egyébként én azért is nagyon szeretem ezt a filmet, mert többféle technikát is mutat arra, hogy hogyan lehet egy ilyen cselekménnyel, egy ilyen esettel együtt élni, hogy hogyan lehet feldolgozni azt, hogy ez nem a te hibád, hogy hogyan lehet megérteni azt, hogy mi zajlott le egy közösségben, hogyan lehet a bűntudat részével, a szégyen részével, a mindenféle harag részével például együtt élni, hogy hogyan tudja megtalálni ez az esemény maga helyét, úgyhogy már ne erről szóljanak a mindennapok, hanem a mindennapok a mindennapokról szóljanak. És úgy egyébként az ember tudja, hogy ez szintén megtörtént. De hogy azt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ami történt, ezekkel a gyerekekkel, vagy nagyon sok gyerekkel, az valami olyan, ami a legrosszabb, amit egy felnőtt tud tenni. A gyerekek bizalmát használja ki, és sérti meg azzal, amit tesz, és használja a gyerekeket a saját vágyaira. Nagyon kevés ennél durvább dolgot tudok elképzelni, amit egy felnőtt tehet egy gyerekkel szemben.
Hogy csak kiegészítésképpen, hogy Judit sokkal több érintettel beszél, de ugye nekem is így a régi ismeretségemből nagyon sokan vannak, akik érintettek. És hogy ahány ember annyiféle feldolgozás, meg ahány ember annyiféle, vagy ahány ember, mindannyian máshol tartunk ennek az egész történetnek a helyretételében, hogy így mondjam. De szerintem Judit erről többet tud mondani.
Igen, csak én most fejbe egyébként máshol vagyok, amit Miska mondott az archívok kapcsán, csak arra vissza akartam térni, mert itt a medvesapkák kapcsán is felmerült, és én azt szeretném legalábbis saját részemről tisztázni, hogy én nekem nem az a fantáziám, hogy az egész tábor azért működött, hogy a siposott áldozatokat találjon magának. Hogy ez hogyan és mikor mosódott össze, azt nyilván nem tudom, meg lehet, hogy ebben egyébként nincs is igazam. De én a mai napig azt gondolom, hogy közben egyrészt vitathatatlan erényei vannak ennek a fajta nyaraltatásnak.
Így van.
Medvesapke sok közül is úgy tudom, hogy csomó olyan van, aki egyébként nem volt szexuális áldozat a siposnak. Az, hogy egyébként minek volt az áldozata, tehát hogy mondjuk hogyan vett részt olyan megalázásokban elkövetőként, amivel aztán mondjuk ma nem tud mit kezdeni, ez már egy másik kérdés. Csak hogy nem úgy kell elképzelni, hogy akkor ül a gonosz sípos, és akkor kitalál egy ilyen tábort, hogy akkor ott majd szép kisfiúkat válogat, és akkor majd aztán ügyesen kitalálja ezt a játékot, és akkor a végén belevonja őket ilyen szexuális jellegű dolgokba, hanem ez, azt gondolom, hogy ez nála is sokkal kevésbé tudatosan zajlott, és ugyanez igaz ezekre az archívokra, nem hiszem, hogy azért videózott, hogy ő aztán otthon azokat nézze, hanem akart rögzíteni dolgokat a táborról, és aztán néha így el ábrándozott egy gyermeken.
A hideg is kirázott ettől így. Arra lennék kíváncsi, hogy egyrészt beszéltél áldozatokkal, másrészt volt egy közös pszichoterápia, illetve végighallgattad nyilván olyan ember, vagy gondolom olyan embereknek az élményeit, traumáit, akik nem szerepeltek ebben a filmben. Illetve nyilván mások mindent lehetett olvasni az újságcikkben, illetve az azt követő cikkekben erről az egészről. Amikor ott ültetek egymással szemközt, vagy folyt a közös munka, és nem tudom, el kellett menned a Miskával találkozni, a másik férfi valaki elmondta az élményeit, akkor nem került az újra és újra elő, amit a filmben is elmondasz, Miska, hogy a bizalom hiány, tehát hogy egy életre megalapozta a bizalom, az, hogy nem tudsz megbízni. Ez nem okozott közöttetek olyan feszültségeket, hogy valójában nem tudtad, hogy kinek mit hihetsz el. Nem tudod, hogy valaki, aki azt mondja, hogy ő nem volt áldozat, vajon nem emlékszik-e maga, amit a Szilvi mondott, hogy nem valahova nagyon mélyre ment ez nála, és ott raktározódik, és még nem tört elő, vagy szégyelli továbbra is. Mert olyan is volt, aki például szinte dacosan kijelentette azt, hogy őtőle úgyse tudják elvenni azt, amit neki ezek a táborok jelentettek. És volt olyan is, az egyik szobafőnök, a Zsófi, ha jól emlékszem, aki kifakadt a filmben, hogy...
Szíri.
Bocsánat, hogy hogyan lehet baráti viszonyt ápolni valakivel, akiről tudod, hogy ilyeneket csinál, mert olyan is volt közöttetek, aki segített aztán a siposnak eltűnni, amikor kirobbant a botrány. Tehát hogyan lehet ezeket a viszonyokat rendezni,
én azt gondolom, hogy nyilván vannak sejtéseim, hogy egyébként azok közül, akikkel én találkoztam itt az évek során, ki az, aki áldozat lehet, de nem tud még róla beszélni, de ezekkel a sejtésekkel nekem nem nincs, hogy mondjam, tehát hogy én ezekkel nem kell, hogy kezdjek bármit. Én azt gondoltam, hogy aki készen áll arra, hogy erről beszéljen, az fog róla beszélni, aki meg nem, annak még ez hátra van, és a filmnek ez nem feladata, hogy bárkit kiugrasszon a bokorból, mert ez túl nagy felelősség szerintem, és én ezt semmiképpen nem vállaltam volna. Az, hogy ki védi magát a táborosztatást, vagy ezt a fajta nyaraltatást a mai napig, vagy magát a sípost, ez is egy nagyon nehéz kérdés, mert ettől még nem feltétlenül áldozata valaki, mint szexuális áldozata igen. valaki, hanem ez olyan szoros mondjuk viszonyt ápolt vele egy életen keresztül, és volt mondjuk pótapja hosszú-hosszú éveken keresztül, amit nem tud törölni egyszer, csak azért, mert megtud róla valamit, ami nem oké. Vagy akinek a nyaraltatás egyszerűen az identitásának a legfontosabb pillére, az hiába egy felnőtt ember, ezt még nem tudja kiegészíteni ezekkel a negatív dolgokkal. Tehát nem tudja valahogy összeilleszteni ezt a kettőt, és ez is szíve joga, hogy mondjam. Tehát, hogy vagy majd megtörténik egyszer, vagy nem fér össze a kettő, és egyszerűen ez így marad, hogy tudomásul veszi, hogy volt egy sötét oldala ennek a nyaraltatásnak, de az ő emléke az fantasztikus és kész, pont. Szóval ez nehéz.
Hát meg gondolom, itt azért olyan, vagy sejteti a film egy-egy jelenete, hogy az önmarcangolás is akár előkerült egy-két emberben, hogy hogy lehet, hogy ő nem tudott róla, hogy lehet, hogy ő nem látta, vagy ha esetleg sejtette, akkor miért nem szólt róla. Tehát gondolom, hogy ez olyanokban is nagyon komoly lelki folyamatokat indít el, akik nem áldozatok.
Hát igen, tehát ez az egyéni felelősség, ez ugye nagyon fontos része szerintem ennek a filmnek is, és ez a düh, ami egy csomó emberben benne van, az éppen emiatt van szerintem, hogy ott voltam, és nem vettem észre, van egy ilyen, hogy mondjam, ilyen túlélő, lelkismert furdalás az embernek, hogy én is ott nyaraltam, és mégse történt velem az, ami a Miskával, akkor most mi van? Tehát, hogy ez hogy lehet?
Neked, bocsánat,
csak annyit ehhez, hogy az én gimnáziumi osztályomban konkrétan sokkot okozott a cikknek a megjelenése. Ugye 91-ben érettségiztünk, 2014-ben jelent meg a cikk, tehát rengeteg idő telt el, és ugye az osztályban lévők 99%-a annyit tudott, és Sipos, aki megosztó, de alapvetően egy nagyon érdekes és vonzó személyiség volt a legtöbbünk számára, egyszer csak eltűnt minden szó nélkül. És akkor ugye érzékeny gimnazisták voltunk, vagy voltak a többiek, én tudtam, hogy miről van szó. Nem értették. Tehát ezt egy ilyen cserbenhagyásnak élték meg. És el kellett tennie a 24 évnek, vagy 25-nek, hogy egy 444-es cikkben elolvassák, hogy tulajdonképpen mi történt. És ez konkrétan sokkot okozott a volt osztálytársaimnak egy jó részében. És éppen emiatt lett egy tulajdonképpen egy ilyen csoportterápiás beszélgetés cikk júliusban jelent meg, hogyha jól emlékszem, és augusztus végére így muszáj volt összehívni a volt osztálytársak számára egy ilyen csoport, egy ilyen terápiás jellegű beszélgetést, ahol mindenki elmondhatja azt, hogy mit gondol az egészről, és ott nagyon sok ilyen vélemény jött elő egyébként, hogy egyszerűen nem értik, hogy miért nem vették észre, és volt, aki elnézést kért tőlem, hogy ő ezt nem vette észre, és nem látta, és hát valójában nem volt miért elnézést kérniük.
És akkor van az nyilván, aki ezzel az egésszel úgy küzd meg, hogy nem hiszi el, mondjuk.
Hát ez sokkoló volt a film végén, amikor a táborban dolgozó konyhás nénik nagyon kemény hangnemben arról beszéltek, hogy a rossz indulatú emberek mindenféle dolgot kitaláltak erről az áldott jó emberről. Ami egyébként, azt kell, hogy mondjam, gyakran írunk itt a VMN-en bántalmazásos történetekről, és ez egy ilyen nagyon tipikus reakció, hogy be akarják mocskolni a hírnevét, mert túl sikeres volt, túl jól ment neki, stb. Ezeket milyen érzést nektek hallani, olvasni? Nagyon kíváncsi voltam, hogy visszaszól-e bárki az ott jelenlévők közül a néniknek, és mi annyi hangzik el, hogy ő nem tagadta ezeket a dolgokat, és ezzel így megakasztottad ezt a vonalat. De mennyire nehéz ilyenkor tűrtőztetni magatokat, amikor védik előttetek a sipost?
Fú, előtte már nagyon régen védte őt bárki is. Nem is emlékszem, hogy mikor volt ilyen. Nekem az volt eléggé sokkoló, hogy amikor a cikk megjelent, akkor a Facebookon van egy ilyen, vagy lett akkor talán egy ilyen epipós csoport, tehát az ország, képzeletbeli ország nevéről kapott egy Facebook csoport egy nevet, és abban rengeteg régi ember belépett egy pillanat alatt, és egy ilyen végtelen polémia kezdődött el, és hát ott is minden volt, tehát volt a tagadás, volt a nem hiszem el, volt a hogy nem vettem észre. nagyon, nagyon sokféleképpen reagáltak az emberek. Nekem ott azért volt egy néhány ember, akinek azt hiszem, hogy nem nagyon fogom elfelejteni a kommentjeit, mert hogy az empátiának a teljes hiányát mutatták. Tehát, hogy az a cikk az tényleg annyira oda volt rakva, hogy aki azt nem hiszi el, az tényleg inkább ne olvasson semmit, azt hiszem. És hogy ezek az emberek nyilván azok miatt, amiket a Judit az előbb felsorolt, egyszerűen nem akarták tudomásul venni a valóságot. Biztos hitték, csak nem akartak tudomást venni róla. Nekem az rettentő rossz volt. Tehát, hogy a cikk megjelenése után amúgy is eléggé fölkavarodott az életem, a lelki életem. Tehát nehéz időszak volt, és akkor, amikor ezeket olvastam, akkor tényleg így nem azt mondom, hogy törtem, zúztam volna, de nem a szószoros értelmében, de hogy egyszerűen nem értettem, hogy miért nem fogjátok föl, miért nem fogadjátok el, miért nem mondjátok azt, hogy akkor igen, ez volt, szörnyű, rakjuk helyre.
Szilvi, miért reagálnak? Nyilván azért, mert mindenki próbálja magának könnyebbé tenni ezt a dolgot, hogy miért nem hajlandó a közvélemény belátni azt, hogy aki egy ilyen sztorival előáll, így alátámasztva, sok megszólalóval, tehát azért erről szerintem azonnal lehetett látni, ahogy a Miska mondja, hogy ez nem egy ilyen valaki be akar mocskolni valaki történet. Miért tagadja a közvélemény ezt körömszakadtáig?
Sokféle oka lehet. Általában az van mögötte, hogy ez a legegyszerűbb reakció. Tehát, hogy az a legkönnyebb azt mondani, hogy ez nem történt meg, mert abban a pillanatban, ahogy megengedem magamnak, hogy ez megtörténhetett, akkor ezzel mint egy ilyen zsinóron érkezik a többi kérdés, amiket ugye a Judit is kezdett már fedzegetni. Tehát, hogyha ez tényleg megtörtént, akkor én miért nem vettem észre? Lehet-e az, hogy észrevettem valójában, de inkább nem akartam tenni, akkor az emberben egy kicsit felhorgad az önvád, egy kicsit felhorgad a bűntudat. Ezek rossz érzések, tehát hogy ezekkel dolog van. Ebbe energiát kell fektetni, az emberek jó része nem szeret ilyen dolgokba energiát fektetni. Pláne, hogyha elfogadom, hogy ilyen létezik, akkor az egész biztonságérzetem nagyon sok tekintetben, hogy én, meg a gyerekeim, meg mi egymással itt van körülöttünk, hogy ez így jó, és így van jó, és ilyen nem történhet meg, meg ilyen velünk nem történhet meg, ilyen csak messzi országokban van, vagy nem tudom, nagyon szegény körülmények között élő embereknél, mert mindenki, ki mit gondol a szexuális erőszakról, vagy úgy egyébként az érzelmi bántalmazásra, vagy a gyerek bántalmazásra. Ez az egyik része. A másik része meg az, hogy senki nem a nap 24 órájában bántalmazó, tehát hogy a bántalmazók jó része, főleg azok, akik szexuális és érzelmi határátlépéseket is elkövetnek, a világ legjobb manipulátorai, tehát hogy tökéletes technikáik vannak arra, hogy hogyan szeretetik meg magukat a környezetükkel, szeretik is, hogyha szeretik, és ehhez nagyon komoly eszköztáruk van. Tehát abszolút elképzelhető, hogy azok, akik egyébként nem érdekesek egy bántalmazó számára, mert nem az az életkor, mert nem az a közeg, mert nem az a szint, tehát mondjuk egy bántalmazónak, aki vezetőbeosztásban van, nem lesz szint a konyhás néni, tehát bűbáj tud lenni velük egyébként, és semmiféle rossz tapasztalás nincsen, és hogy ugye az emberek arról vonnak le következtetéseket, ami a saját megélésük és tapasztalásuk, és hát hogy persze, hogy abból az következik, hogy én azt mondjam, hogy ez az ember, aki velem ezt meg ezt tette, az nem lehet, hogy egyébként mást is tett, de hogy ezek az ügyek sorra rengetik meg a magyar társadalmat, sajnos nem túl mélyen, annyira, hogy adott esetben el tudjuk fogadni azt, hogy a bántalmazó így működik, hogy meg annyi arca van, és meg annyi személyiségvonása, meg annyi működési jellemzője, hogy lehet az, hogy valaki, akinek egyébként normális munkakapcsolatai vannak, meg szomszédok kedvelik, és van egy családja, egyébként ezt meg ezt tud tenni, ami bántalmazó a gyerekekkel. Tehát, hogy mindenfélék vannak ennek a hátterében, de minél többet beszélünk ezekről az esetekről, minél inkább kiderülnek olyan ügyek, amelyek a társadalom minden szegmensének az érintettségét mutatják, annál kedvezőbb helyzetben lesznek, ha lehet így fogalmazom, azok, akik a jövőben állnak elő ezekkel a történetekkel, mert talán nagyobb fogadókészsége van. Hát ugye ez az egész szexuális abúzus történet, mondjuk Freudra gondolunk, aki azért látott ezt, azt a saját terápiás rendelőjét, és egy komplet ideológiát, meg szakmai gondolatívet fűzött föl arra, hogy kikerülje az azzal való szembenézést, hogy Bécs Mondén lakjaiban hogyan bántalmazzák szexuálisan, vagy bántalmazták szexuálisan a gyerekeket.
Csak ehhez annyit akartam hozzáfűzni, hogy egyébként ebben a történetben az különösen érdekes volt számomra, hogy nagyon sokan voltak olyanok, akik azt mondták, hogy jó, oké, akkor ez történt a Traffordban, meg a lakásában, de hogy a táborban biztos, hogy nem. Mondták ezt azok, akik ugye évről évre ott nyaraltak, és nagyon fontos volt nekik Szendrő, vagy Epipó, és egyszerűen azt nem, azt a mai napig akár nem hajlandóak elfogadni, hiába meséltem el mondjuk én olyan történetet, amit személyesen végighallgattam, hogy a táborban, azon a helyszínen hogyan zajlott le egy ilyen szexuális visszaélés, azt egyszerűen nem fogadják el. Arra azt mondják, hogy ez nem igaz.
Ennek az egész történetnek az egyik legeslegfontosabb mozzanata az az, hogy Kovács Mihály középiskolai tanuló oda megy az édesapjához, elmondja neki, hogy mi zajlik, ő mit élt át, mit éltek át a többiek, és akkor még valószínűleg elég keveset tudtál arról, hogy valójában mi minden történt. De hogy erre az édesapád azt mondja, hogy akkor most teszünk valamit, és nem azt mondja, hogy aj, kisfiam, ne haludzzál már, tanuljál rendesen inkább, ne akard a tanárodat bemocskolni. Ez azt gondolom az a kulcsmozzanata az egész sorozatnak. Te beszéltél akár annak idején, akár később édesapáddal arról, hogy miért hitt neked, vagy hogy voltak-e kétségei, vagy azonnal tudta, hogy...
Nem voltak kétségei. Tehát, hogy így az azonnal lépett. Azonnal fölhívta ennek a barátomnak az anyját, meg összerakták, amit össze kellett rakni, az információ, morzsákat, és azonnal léptek. Tehát, hogy az is hozzátartozik a történethez, hogy az áldozatoknak egy jó része, ő vagy elvált szülők gyereke volt, vagy félárva gyerek volt. Uh-huh. Tehát, hogy a Sipos szeretett olyanokat közelhúzni magához, akiknek a család életéből hiányzott valami, lehetőleg egy férfi, valami apafigura, és akkor ő tudott egyfajta apafigura lenni. De az is lehet, hogy voltak teljes családok, csak mondjuk a szülők nem figyeltek annyira a gyerekeikre. Valószínűleg nekem az volt a szerencsém, hogy az én szüleim nem ilyenek voltak. Tehát, hogy nekem a szüleimmel jó kapcsolatom volt, különösen apámmal, mert hogy az időnk nagy részét velük töltöttük, vagy vele töltöttük az öcsémmel. És egy pillanat, tehát nem emlékszem arra, hogy egy pillanatig valami fajta kételyt fogalmazott volna meg. Tehát kellett ez a támogató közeg. El is hajthatott volna tulajdonképpen, de akkor lehet, hogy el sem mondtam volna neki, mert akkor nem éreztem volna azt, uh-huh. hogyha ezt elmondom, akkor nem falakba ütközöm.
Most, amikor nagyon sok mindent felszínre hoztatok a közös munka során, arccal vállalod, névvel vállalod ezt az egészet, most mit érzel a közeggel kapcsolatban? Tehát más-e a megítélése ma egy ilyen történetnek, mint mondjuk a 80-as évek végén, és a családodon belül mi volt a reakció, amikor azt mondtad, hogy te vállalod ezt?
Szerintem teljesen más a közeg, tehát hogy akkor ez a szó, ez a gyerekbántalmazás kifejezése nagyon létezett, tehát az én gyerekkorom az, ilyen mutogatós bácsi az volt a legdurvább, amit így, uh-huh. amivel a szülők riogatták a gyerekeket, hogy nem menj közel hozzájuk, vagy szaladj el, vagy szólj el. Nem volt akkor a pszichológia ennyire se közkedvelt, vagy divatban, vagy nem is tudom, hogy mondjam, vagy ezt a fajta segítséget az emberek nem nagyon vették igénybe. Én, hogyha tehát mai fejjel nyilván elmennék pszichológushoz, vagy mindenkinek azt tanácsolnám, hogy keressen fel egy pszichológust, akkor nem volt ilyen igazából. Tehát, hogy ez nem voltak ilyen sztorik. És 2014 óta, és tényleg ez a Magyari Petinek a cikke óta, szerintem rengeteg olyan történet jött elő a magyar sajtóban, amit ez a bizonyos 444-es cikk inspirált. és kaptam személyesen is olyan információkat emberektől, hogy ez a sztori segített nekik tulajdonképpen átértékelni egy csomó mindent, ami a múltjukban történt. Tehát, hogy ez alapján megértették, hogy ha nem is szexuálisan, de valamilyen módon bántalmazták őket. Vagy nem úgy szexuálisan, de mondjuk voltak olyan érintések, amik nem fértek bele. Tudnék most példákat mondani, de szerintem aki figyelte a sajtót, az sok...
Sajnos nagyon sok ilyen eset, ami az a része nyilván nagyon jó, hogy ezek egyre gyakrabban derülnek, és szabad erről beszélni, és egyre nyíltabban, és nem azt bélyegzik meg, aki vállalja azt, hogy ő ennek a károsultja. Te magad is, vagy a te általad szerkesztett műsor is göngyölített fel, ugye a Bicskei ügy az, az a ti... olyan nehezek így a szavak eredményetek, ez senki se vágyik hát, ilyen eredményre, de közben ezek végtelenül fontos dolgok.
Igen. Ez ugye én az RTL-nek a Házon kívül című műsorát szerkeztem, és egy pár évvel ezelőtt, hogy így mondjam, lebuktattuk a Bicskei Nevelő Otthonnak az igazgatóját, aki hosszú éveken keresztül módszeresen élt vissza a rábízott gyerekeknek a bizalmával, és molesztálta őket. És ez az ember azóta börtönben van. Tehát, hogy jogerősen, ha jól emlékszem, 7 évre vagy 7,5 évre ítélték. És mindez nem jött volna létre akkor, hogyha nincs egy pár olyan srác a nevelőintézetből, aki azt mondja, hogy kiáll a nyilvánosság elé. Konkrétan ketten voltak, akik vállalták ezt a sztorit. És egyébként ehhez a filmhez nekem ezek a fiúk nagy lökést adtak, hogy ők, mert ez a Bicskei sztori, ez még azelőtt volt, hogy a Judittal elkezdtük volna a forgatást. Fiatalabbak voltak nálam, sokkal ingoványosabb volt a talaj alattuk, sokkal nehezebb életük volt, tehát tényleg szülők nélkül nevelőintézetben nőttek föl, és akkor azt is gondoltam, hogy ha ők megcsinálták ezt nálunk, akkor nehogy már ne csináljam én ezt meg ebben a filmben.
Ugyan biztos sokakban fölmerül a kérdés, hogy édesapád miért nem a rendőrségre ment először, ahhoz talán tényleg nem árt azt érteni, hogy ez a 80-as évek végén egy egészen más.
Igen. Apám azt mondta utólag, hogy tulajdonképpen meg akart engem védeni egy ilyen hosszú eljárástól, hogy be kell járni a rendőrségre, és vallomásokat tenni, meg ilyesmi, de ugye akkor a rendőrség megítélése egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen elnyomó rendszerben, mint az a rendszer volt, egész más volt, mint most. Tehát, hogy akkor még ez a szolgálunk és védünk szlogen se létezett, ami most ugye sok esetben létezik, más esetben nem, de ez egy másik kérdés. Igen, én emiatt egyáltalán nem vagyok dühös a szüleimre, hogy akkor így döntöttek. Tehát abban a közegben szerintem ez egy teljesen adekvát döntés volt. Az volt az ő döntésük, hogy minél gyorsabban kihúzni engem ebből a helyzetből, minél gyorsabban elterelni másfelé az életemet, illetve azáltal, hogy a tábor egyik napról a másikra megszűnt, meg a Sipos elment az iskolából, azáltal egy csomó potenciális áldozat tulajdonképpen áldozatot sikerült megvédeni, talán.
Ugye az, hogy ennyit javult a helyzet, az nyilván egyébként jelentős részben köszönhető az olyan szakemberek munkájának, mint dr. Gyurkó Szilvia, aki nyilván el tudja azt mondani, hogy mekkora lökést ad ennek az ügynek, mármint a gyermekvédelem ügyének egy-egy olyan ember, aki arccal, névvel vállalja, vagy rendezőként vállalja a belefektetett iszonyatos energiát, munkát, lelki, nem is tudom, vállalja ezt a lelki terhet, hogy ilyet vállal. Szilvi, nagyon nyers kérdés, de hogy nyilván, ha valaki megnézi ezt a filmet, vagy elolvassa a történteket, akkor elképzelhető, hogy megmozdít ugyanúgy, ahogy a Bicskei ügy a Miskában megmozdított dolgokat. Mit tanácsolsz azoknak, akikben felszínre kerül valami, mondjuk a film kapcsán, hova forduljanak, hogyan kezdjenek el egy ilyen traumát feldolgozni?
Hát először még azért ezt a fél mondatot ide tenném, hogy akár jogászok, akár gyerekvédelmisek, akik beszélünk ezekről az ügyekről, ez szóval, hogy nem mi mozdítjuk ezt az áldozatok mozdítják ezt a történetet, és hogyha ha maximálisan bárkire fel lehet nézni bármelyik ilyen sztori kapcsán, akkor az a gyerek vagy felnőtt áldozat, aki vesz egy nagy levegőt, és mer és tud és bír ezekről beszélni, és ő rajtuk kell tartani a szó legjobb értelmében a reflektorfényt, nem azt a reflektorfényt, ami olyan helyzetbe hozza őket, ami nem komfortos, hanem azt a reflektort, ami lehetőséget ad annak, amiről te is beszélsz, hogy, hogy ezt látva azok az áldozatok, akik egészen odáig azt gondolják, hogy ez csak velük fordult elő, ugye ez egy tipikus narratíva a gyerekbántalmazásoknál, felnőtteknél is egyébként sokszor, munkahelyi bántalmazásnál például, hogy mindenki azt hiszi, hogy ez csak vele fordul elő, és amikor egyszer csak valaki beszélni kezd, akkor hirtelen kiderül, hogy de ő is, meg ő is, meg ő is átélt valami hasonlót, lehet, hogy nem ugyanaz, meg lehet, hogy másképpen, de a megélés, az a megélés, hogy történik velem valami olyan, amit én nem akarok, vagy rám kényszerítenek valamit, amit én nem szeretnék, vagy el kell tűrnöm valamit, amire nincsen ráhatásom, hogy az megálljon, vagy el se kezdődjön. Ezek nagyon fontosak. Az, hogy hova lehet fordulni, ugye a legjobb helyzetben azok vannak, akiknek a környezetében vannak olyan bizalmi felnőttek, tehát hogy azok a gyerekek vannak, akiknek a környezetében vannak olyan bizalmi felnőttek, akikhez lehet fordulni, és akiktől lehet segítséget kérni. Az nagyon jó, hogyha ezek a felnőttek mérlegelik a lehetőségeket, és konzultálnak olyan szakemberekkel, akik olyan szervezeteknél dolgoznak, ahol van rálátás arra, hogy egyáltalán az, ami történt, az micsoda, hogy jogi eljárásokról van ez szó, hogy elévül-e, nem évül-e, 2012 óra ez például ennek a filmnek, meg úgy egyáltalán a Sipos ügynek az egyik nagy-nagy eredménye, hogy nem évülnek el ma már a gyerekekkel szemben elkövetett szexuális erőszak bűncselekmények, tehát hogy az a mélyen megrendítő procedúra, amit nekünk is sok esetben még a most 30 éves áldozatokkal meg kell tennünk, vagy a 30-as éveikben járó áldozatokkal meg kell tennünk, hogy leülünk és megkérdezzük tőlük, hogy pontosan mi történt, hogy be tudjuk minősíteni, hogy melyik tényállásról lehet szó, és ki tudjuk számolni, hogy eltelt-e már azóta az elévülési idő, hogy egyáltalán van-e mód büntetőeljárást indítani. Az 14 óta nem merül fel, mert ami megtörtént, az megtörtént, és hogy az elkövetőnek el kell nyerni ezért méltó büntetését. És akkor majd egy következő adásban lehet beszélni arról, hogy azok az eljárások, amit elindulnak, azok valójában mennyire tudják ezt a célt szolgálni. Akinek a környezetében nincs ilyen bizalmi felnőtt, őket arra próbáljuk meg terelgetni, hogy vagy a kék vonalnál, akik ugye Magyarországon működtetik az egységes gyereklelki segélyszolgálatot, akár a Yellow oldalon, ahol chatben lehet jelezni kifejezetten a szexuális erőszakok felismerésére, kezelésére kiképzett szakmai segítőknek ezeket az eseteket. Ott lehet első körben kapni olyan segítséget, hogy ami nem csak jogi, hanem annál több egy érzelmi támogatás is, illetve abban való segítségnyújtás, hogy a gyerek környezetében milyen szervezetekhez lehet fordulni a gyerekvédelemen belül, vagy azon kívül. De az a baj sajnos, hogy nem, tehát hogy Magyarországon nem létezik olyan állami ellátórendszer, ami a szexuális erőszakra vagy a gyerekbántalmazásra egységesen jó minőségű választ tudna adni. A gyerekbántalmazás esetén a gyerekjóléti szolgálatok és a gyerekvédelmi jelzőrendszer kell, hogy működjön, de ha a szexuális erőszakokra szakosodott intézmények nincsenek. Egy-egy helyen vannak úgynevezett barnahúsházak, például Szombathelyen, Budapesten is lesz, ahol komplex segítséget próbálnak nyújtani, azonban egyelőre még nem látjuk, hogy ezek a helyek hogyan tagozódnak be az eljárásokban.
Judit, te fel vagy arra készülve, hogy most, hogy ez a film látható, és sokan meg fogják nézni, és biztos, hogy sokakat megindít, hozzátok, vagy hozzád közvetlenül érkeznek majd újabb történetek, tehát lehet, hogy eredendően muszáj, hogy legyen egy folytatása majd?
Nem tudom, hogy érkeznek-e majd hozzám történetek, mert legalábbis ugye a munka folyamán, az alatt az 5 év alatt, amíg a filmet készítettük, sok mindenkihez eljutott a hír, hogy ez készül ez a film. Addig nem találtak meg olyanok, akiket én ne kerestem volna magamtól. De lehet, hogy szélesebb körben ez majd másképp fog működni. Én nyilván örülni fogok, hogyha bárki engem megtisztel a bizalmával, de úgy... Tehát, hogy erre nincs így igazán felkészülés részemről.
Volt egy nagyon-nagyon árulkodó és nagyon apró mozzanat a filmben, gondolom, hogy nem véletlenül maradt benne, hogy az elején, amikor a tábort mutatták, akkor a Sipos kézjelekkel kommunikált a gyerekekkel. És a végén, a kerettörténetben, amikor te a saját lányodat élete első táborába útnak indítod, akkor te kézjelekkel mutogatsz neki a buszban. Ezek ugyanazok a kézjelek, amiket a táborban tanultál?
Igen, szóval ez egy nyelv, amit mi használtunk Epipóban. Igazából minden évben azt hiszem egy ilyen fix nap volt, amikor némasági nap volt, és akkor nem lehetett megszólalni reggeltől estig, amíg fel nem oldották a némasági, nem tudom, fogadalmat. Egy papír volt kitéve a névsorral, és akkor magadnak kellett ilyen önkéntes alapon behúzni egy-egy strigulát, amikor mégis elrontottad és megszólaltál. Ami szintén egy ilyen tök progresszív módszer szerintem, hogy bízunk a gyerekekbe. Én mindig csaltam, mert én nagyon sokszor megszólaltam, de nem húztam be annyit, de azért egyet-kettőt behúztam. És akkor ez alatt a nap alatt egy ilyen sajátos ilyen jel.
Néma ABC.
Néma ABC, igen. Tehát, hogy ez nem szavakat mutatunk, hanem igazából az ABC-nek a... Tehát, hogy úgy egy-egy szót, azt igazából leírunk kézzel.
Betűnként.
Uh-huh. És igen, sok más ilyen dolog van szerintem, amit szinte mindannyian továbbadunk a gyerekeinknek. Tehát én úgy tudom, hogy ugye az esti dalok az egy ilyen nagyon-nagyon meghatározó része volt a tábornak, hogy minden este közösségi éneklés. Ez általában mindenkinek egy nagyon-nagyon fontos élmény, és úgy tudom, hogy majdnem mindenki megtanította a saját gyerekeinek ezeket a dalokat. Én ebbe szintén valahogy nem sikerült, hogy részt vegyek, nem tudtam megjegyezni a szövegeket. és akkor, de például ez a jelbeszéd, ez nekem is egy olyan dolog volt, amiről azt éreztem, hogy megtanítom a gyerekeimnek, mert ez tök jó pofa, van egy ilyen titkos nyelvünk, amit akkor nem értenek mások, plusz milyen praktikus, hogy fönnül egy buszon, én meg lenn állok, és mégis tudunk még kommunikálni, és nem telefonon. De hogy azt akartam ezzel jelezni nyilván a filmben, amiről beszéltünk is, Miska is, és én is, hogy egy csomó jó dolog van ebben a táborban.
Hát akkor így a műsor végén azt kívánom mindenkinek, hogy a jót vigye tovább, a jót adja tovább a gyerekeinek. A traumákat azt próbáljuk közösen feldolgozni, és nyilván a közösen úgy értem, hogy mi is, akik kívülállóként tudunk segíteni a trauma feldolgozásban, akkor tegyük meg. És nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltetek, és nem némasági napot tartottunk ma, hanem elmondtatok olyan dolgokat, amikről tudom, hogy nem könnyű, vagy sejtem, hogy nem könnyű beszélni. Nagyon szépen köszönöm Oláh Judit rendezőnek, hogy itt volt velünk. Köszönöm dr. Gyurkó Szilviának, hogy a telefonvonal túlsó végén itt volt velünk. És köszönöm szépen Kovács Mihálynak, aki itt volt velünk és mesélt.
Mi köszönjük.
Köszönjük szépen.
Köszönjük. Thank you.